Immanuel, azaz velünk az Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket a 327. számú dicséretünk éneklésével, a 327. számú dicséretünk első versének éneklésével folytassuk, amely így kezdődik: ó, jöjjetek, hívek!
Szólhoz Betlehembe jöjjetek el. Megszületett az angyalok királya, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztus!
Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett dicséretnek énekeljük további verseit, a 327. számú dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit. A második vers így kezdődik: az életnek szent ura, dicsőség királya.
Az életnek szent ura, dicsőség királya, itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen. Nagy dicsőséges, szent és örök Isten, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztus. Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak, és végadva örvendjetek, búzgó hívek. A magas mennyben dicsőség Istennek, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztus! Úr Jézus, kihez napon érettünk születtél, csak tégedet illet szívünk tiszteleten. Isteni gyermek, testet öltött tége, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztus!
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki elküldte az ő egyszülött fiát e világba, hogy általa megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvérek, és hallgassuk meg Jézus Krisztus születésének történetét, ahogy elénk adja ezt Lukács evangélista evangéliumának második fejezetében eképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Isten áldása legyen minden ige hallgató testvéren, és adja nekünk az Úr, hogy szent lelke jelenlétében élő üzenetet vehessünk mindnyájan tőle. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki igaz Isten vagy, aki szerető Isten vagy, és aki kegyelmes Isten vagy. Dicsőítünk téged azért, mert az általunk csodált, de minden részletében mégsem ismert üdvtervedet ellenállhatatlanul vitted és viszed végbe a világtörténelemben. Köszönjük, hogy nem csak teremtettél, hanem fenntartasz és bölcsen igazgatsz mindeneket. Köszönjük azt a csodálatos gondviselést, amelyet felénk tanúsítottál, amikor elbuktunk az Édenkertben. Köszönjük azt a kegyelmet, amellyel ígéretet tettél, és amely kegyelmet valóra váltottál, amikor elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust ebbe a világba. Dicsőítünk és magasztalunk téged az ő életéért, mindazért a tökéletes áldozatért, amellyel ő a mi bűneinket magára véve szenvedett. Dicsőítünk téged azért, mert megbékéltél, mennyei édesatyánk, és dicsőítünk téged az evangélium öröm üzenetéért, amelyet hirdettettél és hirdettetsz ma is ebben a világban, hogy akik hisznek a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, azok el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. arra kérünk most téged, engedd megértenünk hozzánk való üzenetedet, és ajándékozz meg bennünket szívbéli bizalommal, hogy ne kételkedjünk igazságodban, szeretetedben és kegyelmedben, hanem hadd bízzuk rád életünket, jelenünket és jövőnket egyaránt. Légy így kegyelmesen és irgalmasan közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg az ige hirdetés előtt gyülekezet énekkarának szolgálatát. Köszönjük szépen az énekkar szolgálatát. Kedves testvérek, ige hirdetésünk alapigéje Pál apostol második levele a Korintus beliekhez, e levél 8. fejezetének 9. versében található megírva. Pál apostol a második korintusi levél 8. fejezetének 9. versében ezeket írja. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Kedves testvérek, karácsony ünnepe az az alkalom, amikor évvégéhez is közeledve azt gondolom, szinte mindannyian egy kicsit számot vetünk azzal, ami velünk történt. Karácsony ünnepe egyértelműen jelzi az esztendő végét is, és újból számadás, számvetés elé állít bennünket, kapcsolatainkra való tekintettel, anyagiakra való tekintettel, lelkiségre való tekintettel, minden részét érintve az életünknek. Összességében elmondhatjuk azt, hogy újra eltelt egy esztendő, nagyon gyorsan telt el ez az esztendő, nagyon sok minden történt az elmúlt karácsony óta, mégis abban a sok-sok mindenben vannak olyan dolgok, amelyek közösen mindannyiunkat érintenek szinte kivétel nélkül. Ha ezek között a dolgok között kutakodunk, akkor igénk felé is odafordulva rögtön szembe tűnik egy fogalom, amely azt gondolom mindannyiunkat érint, ez pedig a szegénységnek a fogalma. Vagy hadd használjam így, hogy az elszegényedésnek a fogalma. Mindannyian szegényebbek vagyunk, azt gondolom, mint egy esztendővel ezelőtt. És ez alatt, hogy a félreértéseket elkerüljük, nem csak azt értjük, hogy kevesebbet ér a pénzünk, mert bizony hiába hallunk mi mást, azt gondolom mindannyian tapasztaljuk a közértbe a kasszánál, hogy kevesebbet ér a pénzünk. Nem csak ezt jelenti azt, hogy szegényebbek vagyunk, hanem azt is jelenti, hogy a világ, amiben élünk, az ország, amelynek a polgárai vagyunk, egyre hidegebb és egyre ridegebb. Szegényebbek vagyunk lelkiségben, szegényebbek vagyunk érzelmekben. Igaz, tiszta emberi dolgokban. Egyre kevesebben vannak azok, akik szeretnének adni. Egyre kevesebben vannak azok, akik tudnak is adni. De egyre többen vannak azok, akik a hazugság aljas módszerével megpróbálják elvenni még azt is, ami másoknál van. Ma ugyan hazugságról nem illő dolog beszélni, úgy szoktuk mondani, hogy hamis kommunikáció, amivel megindokoljuk, hogy miért van szükségünk arra, ami a másé. Egyre több a gyanakvás közöttünk ezekben az időkben. Egyre nagyobb a bizalmatlanság. Egyre jobban fokozódik az erkölcsi káosz. És mindennek a tüneteit azt gondolom közösen együtt érzékeljük, vagy éppen ennek részesei vagyunk. Mindenki igyekszik a maga módján ügyeskedve a felszínen maradni. Egyre többször hallani azt a kifejezést, szerintem. Aztán egyre többen veszik a szájukra azt a fordulatot, szófordulatot, hogy az az igazság, és emögött azért mindig ott van az, hogy az az én igazságom, én így látom, én így gondolom ezt. Egyre több az öntörvényűség, az önbíráskodás, a fejetlenség. Egyre kevésbé vagyunk azok, akik voltunk, vagy akik vagyunk. Mindenki különböző álarcokat tart maga elé, Mondhatjuk úgy is, hogy mindenki rejtőzködik, mert valahol a szegénységgel együtt jár az, hogy az ember, a szegény ember rejtőzködik. Nem mutatja magát, nem mutatja az érzelmeit, nem mutatja azt, amit gondol, hanem egy állarc mögé bújik be, hogy ne tűnjék föl, hogy ki ne vessék, hogy el ne forduljanak tőle. Még nem tartunk ott, hogy sírjunk. Még nem tartunk ott, hogy tiltakozzunk. Egyelőre azt gondolom, magunkban emésztjük magunkat. Egyelőre magunkban emésztjük föl az egészségünket, az idegeinket, a kapcsolatainkat. És minden, ami jön, minden, ami ingyen vehető, jó nekünk. Mert az elszegényedő ember abból él, amit eléje tesznek. Ezt jól kihasználja a politika, ezt jól kihasználják a különböző médiák. Minden jöhet, amit ingyen elénk tesznek. Nem más ez, testvérek, mint az elszegényedésnek, a testi, lelki elszegényedésnek a sok-sok tünete. És ebbe mindannyian érintettek vagyunk. Adjanak hálát Istennek azok, akik úgy érzik az elmúlt esztendőre visszatekintve, az elmúlt karácsonyig terjedő időszakra, hogy nem állnak rosszabbul. Azt gondolom, hogy mindezek a dolgok a keresztjén embereket is érintik. A testi és lelki elszegényedés kérdése a keresztjéneket sem kerüli el. Mi is ebben a világban élünk, noha sokszor úgy viselkedünk, mintha nem ebből a világból valók lennénk. Mi is kenyeret eszünk, vizet vagy bort iszunk, nekünk is van háztartásunk, vannak gyermekeink, vannak feladataink, és ha Isten kegyelmes volt hozzánk, van még munkahelyünk is. A szegénység egy olyan állapot, amely ellen minden ember küzd. Nem egy természetes állapota az embernek, főleg ha korábban jobban ment egy kicsit. Mindenkit megkísért az, hogy a szegénység ellen való küzdelemben olyan módszerekhez nyúljon, amelyeket ő jónak lát, vagy amelyeket mások is használnak körülötte. Az is igaz, hogy a szegénység pánikot szül, amelyben senki sem kiszámítható. A bepánikolt ember, vagy ahogy ma a fiatalok mondják, a parázó ember, soha nem kiszámítható. Nem lehet tudni, hogy mit fog tenni abban az adott élethelyzetben. És bizony ez érint bennünket is, keresztjéneket. Nagy kérdésünk az, hogy mit is tehetünk mi keresztjének. És meddig mehetünk mi el, akik magunkat keresztjén embereknek valljuk. Meddig enged el bennünket a hitünk, a meggyőződésünk. Amikor szembesülünk az állapotunkkal, akkor olyan csodálatos, hogy karácsony ünnepén megállhatunk, és az állapotunkról karácsony központi főszereplőjére, Jézus Krisztusra tekinthetünk. És amikor Jézus Krisztusra tekintünk, testvérek, akkor arra hívlak benneteket, hogy tekintsünk most úgy Jézus Krisztusra, hogy ritkán szoktunk Jézusra tekinteni. Mert amikor Jézus Krisztusra tekintünk, akkor egy olyan személy földre érkezésére tekintünk, aki ugyancsak szegény volt egész életében. Nem szoktunk Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztus életének ezzel a motivumával foglalkozni. Valahogy elkerüli a tekintetünket, a figyelmünket, a Biblia értelmezésünket, talán majd a mi elszegényedésünk és szegénységünk nyitja meg a szemünket arra, hogy meglássuk a mi Urunk Jézus Krisztus életében is a szegénységet. Jézus egy istállóban született. Aztán néhány napos, hetes korában menekültként érkezett meg szüleivel Egyiptomba. Egy olyan országba, ahol a zsidóknak nemigen volt jó emléke, és amely országról a zsidóknak sem voltak illuzórikus emlékeik. Később nagy félelemmel tért haza a gyermek Jézus szüleivel együtt, a saját szülőhazájába. Nem tudta, hogy mi várja és mi fogadja. Nincs telenségbe, semmibe érkezett. Később, amikor felnőtt, nem olvasunk arról, hogy lett volna lakása. Nem volt hobbitelke sem, sőt, mi több, abban is biztosak lehetünk, hogy Jézusnak nem volt rejtett pénze titkos bankszámlákon. Nem nyert Jézus az ötös meg a hatos lottón sem milliárdokat, sőt, amikor egyszer valaki azt mondta neki, hogy követni akarlak, akkor őszintén vallott ennek a lelkes embernek arról, hogy a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak fészkük van, de az ember fiának, azaz nekem, mondja Jézus, nincs fejemet hová lehajtanom. Még egy ágya sem volt Jézusnak. Azt hitte Jézus, hogy van 12 bizalmasa, akiket ő maga választott ki magának. De ebből a 12 bizalmasból az egyik az árulója lett. A másik 11 meg elfutott abban a döntő helyzetben, amikor elő kellett volna állniuk, és ki kellett volna állniuk a mester mellett. Ennek a Jézusnak egyetlen értékelhető hagyatéka egy ruhadarab volt, amelyet a kereszt tövében szétszaggattak. Végül, amikor Jézus meghalt, akkor még csak egy saját sírhelye sem volt. El kellett jönni valakinek, aki a magának megváltott sírhelyet ajánlotta föl, hogy abba temessék el Jézust. Kedves testvérek, amikor Pál apostol sorait olvassuk, aki úgy vall Jézus Krisztusról a korintus belieknek, hogy ez a Jézus Krisztus szegényé lett gazdag létére ti érettetek, akkor itt Pál apostol azt a görög kifejezést használja, ami az egyik legerősebb kifejezés a szegénységre. Azt mondja, hogy Jézus ptohosz lett. És ez azt jelenti, hogy koldús szegény lett. Azokra a személyekre aggatták ezt a jelzőt, akiknek valóban semmiük sem volt, akik attól fügtek, hogy éppen valaki dob-e eléjük valamit, vagy megszánja őket. Azt mondja Pál apostol a korintus beliekhez, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus gazdag létére, koldús szegényé lett ti érettetek. Hát testvérek, mi ezt a Jézus Krisztust hirdetjük, és az ő követésére buzdítunk embereket. Az ő követésére buzdítalak benneteket, és buzdítom magamat is. És most ebben a jelenlegi helyzetünkben föl kell, hogy tegyük azt a kérdést, hogy jól tesszük-e? Jól tesszük-e, ha Jézus követésére buzdítjuk egymást? Lehet Jézus Krisztus népszerű? Ma azok az emberek népszerűek, akik gazdagok, akik meg tudják fizetni maguknak a reklámkampányt, akik föl tudják magukat tornázni a tévéképernyőre. Ma azok az emberek népszerűek. Ma a népszerűséghez publicitás kell. Anélkül senki vagy. Lehet Jézus Krisztus népszerű véma? Lehet egy koldus szegény személy népszerűvé? Testvérek, a népszerű emberekről mi csak a csillogást látjuk. Elég a kezünkbe venni egy újságot, és ránézni a sztárok életére. Mi ott nem látunk koldus szegénységet. Mi ott csak csillogást és villogást látunk. Nemrégiben az egyik TV csatornán egy nyugati TV sztárnak a házát mutatták be, ami több száz négyzetméteres ház volt, és vagy három szobában csak a cipői voltak. De nem a szegénységről beszél, amikor valaki ma sztár. Mi hirdetjük Jézus Krisztust. Jól tesszük? Ma ez a világ követendő életmodelleket mutat be. Lehet követendő életpálya a jézusi életút? Vagy jól tesszük mi, ha ezt prédikáljuk? Jól tesszük mi, ha ezt hisszük? Testvérek, erre a kérdésre kinek-kinek magának meg kell válaszolnia. Akarok-e egy koldus szegény, nincstelen nyomába lépni, és az ő követője lenni? Én, aki egyre szegényebb vagyok. Mindannyiunknak meg kell ezt válaszolni, de mielőtt megválaszolnánk túl könnyelműen, azelőtt hadd mondjunk el Jézus életéről egy másik tényt is. Mert nem csak az a tény, hogy nem volt semmije, hanem az is tény az ő életével kapcsolatban, hogy mindene megvolt. Sőt, minden az övé volt. Drága testvérek, amikor ez a Jézus Krisztus itt járt, anélkül, hogy lett volna egy fillérje is a reklámkampányokra, a mennyei adók mozdultak meg. Olyan dolgok történtek a Földön, amit senki nem tudott azóta se produkálni. Azt olvastuk itt Lukács evangéliumából, hogy megmozdult az ég. Angyali hírnökök jöttek el, és adták tudtul itt a Földön bizonyos embereknek azt, hogy megszületett Jézus. Ilyen reklámkampánya nem volt senkinek ezen a világon. Aztán azt olvassuk később, hogy feltűnt egy különös égi jelenség, amelyre megmozdultak távoli országban élő kutatók, hogy kinyomozzák az okát. Vajon miért látjuk azt, amit látunk? Eljöttek, és hódoltak egy gyermek lábainál. Drága és utánozhatatlan ajándékokat hoztak Jézusnak. Aztán, amikor Jézus felnőtt, annak ellenére, hogy nem volt semmije, gondját viselte 12-nek. De tovább megyek, azt olvassuk róla többször is az evangéliumokban, hogy ezereket tartott jól. Úgy, hogy még maradék is volt. Aztán azt olvassuk róla, hogy ő, akinek nem volt semmije, egészséget adott a betegeknek. Azt olvassuk róla, hogy szabadságot adott a megkötözötteknek. Azt olvassuk róla, hogy békességet adott a békétleneknek. Hogy felvidámította a boldogtalanok arcát. Hogy reménységet adott azoknak, akik reménytelenségben éltek. És tovább megyek, ez a Jézus, akinek nem volt semmije, életet adott halottaknak. Soha nem pánikolt be Jézus a szegénység miatt. Soha nem nyúlt tisztátalan vagy megkérdőjelezhető módszerekhez és eszközökhöz. Nem volt ugyan semmije, de mégis minden az övé volt. És amikor Jézus Krisztus életét ez alatt a nagyító alatt egyszerre látjuk szegénynek, és egyszerre látjuk utánozhatatlanul gazdagnak, fölmerül bennünk az a kérdés, hogy hogyan volt ez lehetséges. Mi volt Jézus titka? Hogy semmilyen nem volt, de mégis megvolt mindene. Mi volt Jézus titka? Hogy nem volt semmilyen, de soha nem sírt. Soha nem panaszkodott, hogy soha nem került reménytelenségbe. Körülötte a tanítványok, a bizalmasai gyakran bepánikoltak. Azt mondták Jézusnak, ez nem mehet így tovább. Azt mondták Jézusnak, mi nem tudjuk megoldani a problémákat. Jézusról soha nem olvassuk, hogy kétségbe esett volna. Hogyan tudta ezt megtenni? Mi volt a titka? Mi volt a titka annak, hogy Jézus nem kerítette hatalmába a szegénységnek a ténye? Hogy nem aljasodott le? Hogy nem lett hazuggá? Hogy nem kezdett a saját feje után járni? Mi volt ennek a titka? Kedves testvérek, azt gondolom, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a választ erre a kérdésre, akkor oda lyukadunk ki, hogy ennek a Jézusnak, a mi Urunknak igaz kapcsolata volt a mennyei atyával, azzal a mennyei atyával, aki a mindenség teremtője és fenntartója. Igaz és élő kapcsolata volt azzal a gazdagsággal Jézus Krisztusnak, amely nem mérhető földi eszközökkel. És én tudom, hogy a legtöbben, amikor ezt halljuk, akkor hátradőlünk és azt gondoljuk, na már megint itt vagyunk. Na már megint itt vagyunk. Szóval a jó Isten. Hát innentől kezdve számunkra az ügy megfoghatatlan. Gondolják sokan? Mintha csak Jézus Krisztusnak lett volna lehetősége arra, hogy a mennyei atyával igaz és élő kapcsolatban legyen. Jézus valóban igaz kapcsolatban volt az atyával, oda irányította az atyára a figyelmét, és oda irányította az ő követőinek is a figyelmét. Jézus nem magára irányította az emberek figyelmét, hanem a szerető és kegyelmes mennyei atyára. Arra az atyára, aki éltette és megtartotta őt testében és lelkében egyaránt. Miért gondoljuk mi azt, hogy Jézusnak könnyebb volt, testvérek? Azt olvassuk róla az evangéliumban, hogy megkísértetett ő is. Szegény volt, és a szegénységében megkísértetett. Mivel kísértette őt meg az ördög? Megkísértette őt az élelemmel. Aztán megkísértette őt az ördög a hatalommal. És végül azt sem restelte az ördög, hogy megkísértse Jézust Istennel, a mennyei atyával. Jézus mégis bizton állt. Nem volt semmije, mégis az atyában és az atyával való kapcsolatban minden az övé volt. És ha valaki úgy gondolja, hogy ez a jézusi életút és életmodell követhetetlen, hogy ez semmiféleképpen meg nem valósítható ma, akkor figyeljünk csak oda azokra, akik követői lettek Jézusnak. Mert voltak, akik hallgattak rá, és a szívüket, lelküket a mennyei atyára függesztették. Vele kerültek élős, igaz kapcsolatba, és ezért Jézus igaz követői másként kezdtek nézni a világra. Másként kezdték értékelni a világot maguk körül. Miért? Mert fölemelték tekintetüket a mennyei atyára. Azt olvassuk az egyik követőről, nevezetesen Pál apostolnak hívták, ígéretes földi karrier előtt állt, kettős állampolgár volt, jól szituált, magasan iskolázott, törvénytudó ember, aki előtt nyitva állt az óriási karrier lehetősége. Nos, ez a személy, amikor találkozik Jézus Krisztussal, és fölemeltetik az ő szeme a mennyei atyára, akkor mit ír? Azt mondja, Krisztusért kárnak és szemétnek ítélek mindent. Azt mondja ez az apostol, hogy kárba veszni hagyok mindent Jézus Krisztusért. Testvérek, akik Jézus Krisztus követői lettek, azok sokkal többet kaptak annál, mint amit földi életük folyamán valaha is elérhettek volna. Azt mondta Jézus, amikor elhívta a tanítványait, közülük Péternek: Péter, te eddig halak után vetetted a hálódat, halakat halásztál, én többet adok neked, Péter, te embereket fogsz ezután halászni. A halak itt a vízben szaporodnak, te kihalásztad őket, elvitted a piacra, eladtad. Ez jó, Péter, neked arra, hogy kenyered, pénzed legyen belőle, de Péter, én téged sokkal gazdagabb emberré teszlek. Te embereket fogsz megmenteni a haláltól, a kárhozattól. Ennek a Péternek, aki egy egyszerű zsidó ember volt, túl nagy karrier nem állt az élete előtt. Egy halász nemigen törhetett ki a csónakból és a háló mellől. Maximum jó szakemberré válhatott volna. És hogy gazdagítja az Isten? Azt mondja, te embereket fogsz megmenteni, Péter. Embereket fogsz kihalászni a halálból az életre. Ezek a követők ígéreteket és beteljesedést kaptak, és olyan lelki békességet, amely a világ akkori szegénysége ellenére sem borult fel. Az első keresztényeket megkínozták, tömlöcbe vetették, oroszlánok elé dobták őket, mágiákon tüzelték el őket élve. Gyak az emberek mégis ragaszkodtak az urukhoz, és békességgel viselték sorsukat. Szeretném, ha mindannyian megértenénk, testvérek, hogy nem egyszerű lemondásról van itt szó. Nem arról van szó, amit ma a fiatalok így mondanak, hogy bevállaljuk. Nem arról van szó, hogy egyes emberek Krisztusért bevállaltak dolgokat, arra gondolva, hogy majd cserébe kapnak érte valamit Istentől. Hanem arról van itt szó, testvérek, hogy a mennyei atyát és a mennyei atya gazdagságát hitáltal megragadták. És ezért kezdtek máshogyan viszonyulni és máshogyan nézni a világra. Egy más dimenzióról van itt szó, amelynek értékei magasabb rendűek minden látható és tapasztalható értékről. Egy örökséget ragadtak meg a mennyei atyában ezek az emberek, amelynek tulajdonosaivá lettek, és egyben várományosaivá is. És ez a hit átformálta egész életüket. Átformálta látásukat, gondolkodásukat, cselekedeteiket, döntéseiket, mindent, ami őket, magukat jellemezte. Mit tehetünk mi keresztjének? Erre a kérdésre kerestük és keressük a választ. Meddig mehetünk el az elszegényedésben? Meddig kell nekünk kitartanunk, vagy egyáltalán mit tehetünk? Drága testvérek, az elszegényedés közepette hirdetem mindannyiunknak azt, hogy erősítsük meg magunkat abban a hitben, hogy noha a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, akinek követésére szegődtünk, maga is szegény volt, mégis megvolt mindene az Atyával való kapcsolat által. És amikor elszegényedni látjuk magunk körül a világot, és ez az elszegényedő világ rá akar ülni a mi hétköznapjainkra, gondolatainkra, érzelemvilágunkra, a dolgokhoz való hozzáállásunkra, akkor fölemeljük a mi szemünket Jézus Krisztusra, aki tőlünk sokkal szegényebb volt, de az Atyával való igaz kapcsolata által mégis békességes, boldog ember. Fölemeljük őre a mi tekintetünket, és hitet kérünk tőle. azt az élő és igaz hitet, amely benne is volt, hogy Isten ne engedjen bennünket elsodortatni. Ne engedje meg nekünk azt, hogy a világ módszereihez nyúljunk, hanem engedje meg nekünk azt, hogy élő hittel őrá építsük továbbra is az életünket. Sőt, minél kevésbé látszik a holnap, minél kevésbé látszanak biztos pontok körülöttünk, adja meg nekünk, ami Úrunk, azt a hitet, amellyel őt magát biztos pontnak látjuk. Ezt tehetjük. A világot nem fogjuk megváltani. Magyarország anyagi helyzetét nem fogjuk megoldani. Egy dolgot tehetünk most, mi magunk, akik hívő embereknek valljuk magunkat, hogy bízunk az Úrban. Bízunk abban az Úrban, aki szegény élet érettünk, hogy mi ő általa meggazdagodjunk. Bízunk abban, hogy noha nekünk is kevesebbünk van, ő vele mégis elég lesz. Bízunk abban, hogy noha a miénk sem ér többet, mint tavaly, vele mégis elég lesz. Meddig mehetünk el? Csak addig, testvérek, amíg Jézus, és nem tovább. Jézus rátámaszkodott az Atya ígéreteire. Amikor megkísértette a sátán, akkor Jézus nem azt mondta, hogy nem vagyok éhes. Amikor a hatalommal kísértette meg a sátán, akkor Jézus nem mondta az, hogy van nekem elég hatalmam, nem kell a hatalomból. Hanem Jézus igékkel válaszolt. Meddig mehetünk el? Addig mehetünk el, hogy hitáltal rátámaszkodunk mi is az Atya igéire és ígéreteire. Arra, amit ő számunkra kijelentett. Ezért kell elővennünk a Bibliánkat. És ezért kell véget vetnünk annak, hogy én ezt gondolom Istenről, meg azt gondolom Istenről. Hagynunk kell végre magát Istent megszólalnunk. Megszólalni. Hagyni kell őt, hogy ő beszéljen. Eddig, amíg jobban volt dolgunk, elmondtuk, hogy mit gondolunk Istenről. Végre eljutunk-e már oda, hogy ő beszéljen, és ő szólhasson? Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy nyissuk ki a Szentírásunkat, és hagyjuk az Istent beszélni. Majd ő elmondja az ő igéit és ígéreteit. És ha valaki ezekre élő hittel rátámaszkodik, az ugyanazt fogja átélni, amit Pál apostol átélt, amit Péter átélt, meg amit hitvalló keresztjének ezrei éltek át előttünk, hogy valóban Istené minden hatalom menjen és földön, hogy azoknak, akik rábízzák az életüket, nincs félni valójuk. Hát testvérek, ez a Jézus Krisztus hív bennünket és tanít bennünket ezen a mai napon is, és arra bátorít bennünket 2008 karácsonyán, hogy emeljük föl a tekintetünket a láthatókról a láthatatlanra, ami szerető mennyei édesatyánkra, akik hallják az ő igéjét, és befogadják azt, azoknak ő ma is békességet ad minden körülmények között, és hirdetem, mert hiszem és tapasztalom, azoknak be is tölti szükségeiket. Hirdetem, ami gondviselő mennyei atyánk szeretetét, aki az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust elküldte érettünk, aki gazdag lévén szegényé lett, hogy mi meggazdagodjunk általa. Hisszük-e ezt, testvérek? Van egy ifjúsági ének, amelynek az egyik sora így hangzik, ha tiéd Isten, tiéd már minden. Tudod-e, hiszed-e? Hidd el, és bízd erre az Úrra magadat. Amen. Kedves testvérek, hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk rá ének szóval. A 323. számú dicséretünk, 4. versét énekelve, a 323. számú dicséretünk, 4. verse így kezdődik, jövel fogad el te magadnak.
szívet, és lakozz ebben. Ez az, amit adhatnak s adnak, híveid legédesebben. Azért a csoda szeretetért, amelyet hozzánk mutattál, midőn, ami már vesztére tért, lelkünkért alászállottál.
Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, majd akkor fogjuk megérteni, mit jelentett szegényé lenned érettünk, amikor meglátjuk egyszer a te gazdagságodat, nem csak hitünk által, hanem testi szemeinkkel is. Köszönjük te neked, hogy utánozhatatlan, leírhatatlan mennyei dicsőségedből eljöttél erre a szennyes földre, amely nem akar téged befogadni. Köszönjük te neked azt, hogy szegényé lettél, érettünk, hogy a te személyed, példamutatásod által mi magunk meggazdagodhassunk, kapcsolatba kerülvén az Atyával, mennek és földnek teremtőjével, egyetlen, igaz, szerető Istenünkkel. Köszönjük te néked, hogy mindezt vállaltad érettünk, és köszönjük te neked, hogyha azok közé tartozhatunk, akik úgy tudunk már tekinteni erre az életre, hogy mindazon sok ajándékod, amelyen megajándékozol bennünket, nem kápráztat el, nem veszi el szemünket te rólad, hanem mindenkor az Atyára nézünk. Taníts is erre bennünket, hogy a földi világnak mulandóságai el ne rabolják a mi szívünket tőled. Ha tudjunk úgy tere át tekinteni, mint aki gazdag vagy, és mint akiben el van rejtve a mi gazdagságunk is. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy örökösökké tettél bennünket, méghozzá a te országodnak és javaidnak örökösévé. Adjad, hogy ez az örökség tudat meghatározza a mi földi életünket, viselkedésünket, gondolkozásunkat és életvitelünket. Kérünk téged most mindazokért, akik elszegényednek és a szegénység miatt pánikos félelem vesz rajtuk erőt. Emlékezzél meg róluk és segíts, hogy ezen a karácsonyon, ha adtál nekünk többet, át tudjuk számukra adni, de mindenképpen tudjuk feléjük közvetíteni a te üzenetedet, az evangéliumot. Adjad, Urunk, hogy számunkra ez legyen elég, hogy ne tartsuk kevésnek az ígét, az evangéliumot, hanem hadd helyezzük rá a mi életünket. Így áld meg a mi családi közösségeinket és találkozásainkat is, hogy ne maradjon ki belőle a te személyed, a te ígéd, a te ígéreted sokasága. Légy velünk és tarts meg bennünket, adjál a mi családjainkba múlhatatlan örömet, szeretetet egymás felé, és ezzel áld meg a mi lelki családunkat is itt ebben a gyülekezetben. Köszönjük neked mindazt a gondviselést, amelyet tanúsítottál és tanúsítasz felénk, és dicsőítünk téged azért, mert rád bízhatjuk magunkat, tereád, akinél minden ott van, amire nekünk szükségünk van. Így kérjük és várjuk továbbra is az élő és igaz hitet, bizalmat a mi szívünkbe, és reménykedünk a te gondviselésed felől, mert megtapasztaltuk azt, mert megígérted azt. Légy áldott ezért, Urunk. Amen. Imádkozzunk közösen is fennhangon úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.